Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Visszaküldte az országgyűlésnek újra tárgyalásra az ukrajnai háború miatt kihirdetett vészhelyzeti törvényt Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő erről Facebook oldalán számolt be. A köztársasági elnök elmondása szerint azt követően jutott erre a döntésre, hogy megvizsgálta az elfogadott törvénynek az alaptörvénnyel való összhangját, és úgy találta, a kapcsolódó indoklás megszerkesztésére és benyújtására szabálytalanul került sor. Átlépte az 1,6 milliót a Vox 2025 szavazatok száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, meredeken növekszik a szavazási kedv, de növekszik a nyomás is hazánkon, hogy engedjünk Ukrajna kérdésében. Arra biztatott, hogy szavazzanak minél többen. Június 1-től Súrján Orsolya látja el az országos tisztifőorvosi feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élén, közölte honlapján a szervezet. Azt írták, Müller Cecília országos tisztifőorvos hosszú és eredményes szakmai pályafutását követően május 31-én nyugdíjba vonult. Az országos tisztifőorvosi feladatokat június 1-től Súrján Orsolya látja el, aki korábban helyettes országos tisztifőorvosként dolgozott. Jelentős fejlesztésekkel vág neki a nyárnak a MÁV csoport. Június 1-től a mai naptól elindul a késési biztosítás. Ehhez kapcsolódik a MÁV Plus mobil alkalmazás frissítése is, amely a késési biztosítás menüpontjaival egészült ki. Az alkalmazás bővítése nem áll meg, a nyár folyamán érkezik a klímás járatokkal való útvonaltervezés lehetősége is. Ezen kívül több tucat vasúti kocsit felújítottak, és már nyáron megkezdődik az új autóbuszok forgalomba állása is. A korszerűsítések célja kényelmesebb, kiszámíthatóbb és olcsóbb tömegközlekedést biztosítani országszerte. A belügyminisztérium közzétette a 2025-2026-os tanévre vonatkozó rendelettervezetet, amely részletesen tartalmazza a tanítási év időkereteit, a szünetek és vizsgaidőpontok rendjét. A javaslat június 7-éig véleményezhető, így a szülők, diákok és pedagógusok is elmondhatják a véleményüket. A tervezet szerint az első tanítási nap 2025. szeptember 1-ére hétfőre esik, a tanév pedig 2026. június 19-én pénteken ér véget. A tanév során 181 tanítási nappal számolnak, ez két nappal kevesebb, mint az előző évben. A végzős évfolyamok számára a tanítás 2026. április 30-án zárul. Csütörtökön tartották az idei szezon első Esti Séta nevű programot a budapesti állatkertben, ahol a program keretében a kert kulisszatitkait ismerhették meg a látogatók. Az e-heti programon az érdeklődők ellátogathattak az állatorvosi rendelőbe, és megismerhették az altatópuska működését, bejárhatták a cápasuli, máskor nem látogatható részeit, sőt a Xántusz házban az egzotikus madarak keltetésének érdekességeit is megismerhették. A csütörtök esti sétát még 8 alkalom követi a szezon folyamán. Június, július, augusztus és szeptember hónapokban 2-2 programot tartanak majd. Az esti séták rendszerint 18 óra 30 perctől indulnak, és a résztvevőket kisebb létszámú csoportokban kalauzolják el, a kulisszák mögötti látnivalók közé, az állatkertet jól ismerő, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szakemberek. Megjelent a bankautomaták telepítéséről szóló rendelet. A rendelet értelmében az idén minden 1000 fő feletti, jövőre minden 500 fő feletti, azután az 500 fő alatti falvakba is kötelesek a bankok ATM-et telepíteni. Híreink végén az időjárásról. Általában sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de az északkeleti harmadban már erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ott záporok, zivatarok előfordulására is számítani lehet. Napközben több helyen megélénkül a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére 17 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával ajánlunk nyári programokat nektek. Tartsatok velünk, érdemes!
Szeretettel köszöntelek, Gábor.
Tisztelettel köszöntelek én is itt a Fesztivál Katlanban, ahol a minőség, a kultúra és a gasztronómia találkozik, és természetesen a kedves rádióhallgatókat is nagy-nagy szeretettel köszöntöm.
Idén is nagyon színes programokkal készültök, mondjuk el, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket.
Hát azt gondolom, hogy Tokaj idén-nyáron is a kultúra egyik fővárosa lesz, nyugodtan kijelenthetjük, hiszen felejthetetlen élményekkel, sikerprodukciókkal, világsztárokkal, népszerű hazai fellépőkkel várjuk a közönséget itt az ország egyik legnagyobb szabadtéri színházában, a térség egyik vezető kulturális intézményében, a Tokaj Fesztivál Katlanban. Különleges, magas színvonalú eseményekkel készülünk, annak a közönségnek, akik tapasztalataink szerint az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeznek, és ellátogatnak ide Tokajba, és természetesen, hogyha itt vannak, akkor már igénybe vesznek valamilyen helyi szolgáltatás nyújtotta lehetőséget is, így összességében bátran kijelenthetjük 10 év után, hogy az eseményeink már nagyon hosszú ideje hozzájárulnak a helyi, a tokaji gazdaság élénkítéséhez, és nagyon komoly szerepet játszunk a térség kulturális turizmusának erősítésében is. És hát az idei kínálat igen erősnek és ütősnek ígérkezik. Világsztárok, legendás előadók és felejthetetlen esték a Fesztivál Katlanban, ezt ígérjük a rádióhallgatóknak idén nyárra. A világhírű tokai bor, a Királyok bora és a világhírű angol énekegyüttes, a King Singers, a király énekesei adnak majd randevút egymásnak június 14-én. A zenei eseményhez pedig csatlakozik a neves zongora művész Balázs János is. Egy igazán különleges produkcióval érkezik a Bagosi Brothers Company, népzenészekkel és néptáncosokkal kiegészülve népzenei hangszerelésben adják elő legismertebb dalaikat. Aztán hát először lép majd a színpadra Tokajban a Liszt Ferenc díjas Charlie. Látható lesz a magyar nyelvű rockzene egyik alapító atya, Bródy János is. Igazi kulturális csemegének ígérkezik a Queen Symphony Concert Show, valamint a 40 éves jubileumát ünneplő 100 tagú cigányzenekar koncertje is. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter, a két legendás művész munkássága előtte musical sztárok tisztelegnek majd, kiváló szereposztásban egyébként. A színpadra lép idén nyáron Ákos is, aki a nagyslágerek mellett Vadonatúj Metropolis című dupla stúdióalbumának dalait is elhozza. Geszti Péter humorral és látványos színpadi produkcióval szórakoztat majd, ráadásul a koncertet egy afterparty is zárja, ahol DJ Dominik áll majd a lemezjátszók mögé. Világsztár is érkezik. A Grammy díjas Gypsy Kings 12 tagú zenekarral, 7 gitárral, forró flamenco, salsa és pop dallamokkal mediterrán hangulatot varázsol majd. A tavalyi teltházas siker után mondhatom azt, hogy közkívánatra Havasi Balázs világhírű zeneszerző zongora művész idén új látványos showval tér majd vissza. A legnépszerűbb színészeivel mutatkozik be a Szente Vajk vezette új Erkel Színház Hello Erkel Dobban a Szív koncertturné címmel. Egyébként ez a koncertturné, ez csak három helyszínen lesz az országban, Siófokon, Debrecenben és csak itt Tokajban. És természetesen nem maradhat el Rúzsa Magdi koncertje sem, aki varázslatos hangjával ismét elbűvöli a közönséget itt a Tokaj Aszú névadó városában. A színház rajongók sem fognak csalódni. A színpadon olyan népszerű darabok elevenednek meg, mint a felújított Rómeó és Júlia musical, a kultikus képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a romantikus végjáték a jövőre veled ugyanitt. Igazi színész óriásokat is köszönhetünk Tokajban, hisz Hernádi Judit és Kern András lép színpadra a Kalamazú című előadásban. A Veresegy Színház elhozza egyik legsikeresebb vígjátékát, a Nem most drágám című darabot. Hadházi László önálló estje is garantáltan megdolgoztatja a rekeszizmokat. A gondolati ébresztő tartalmak kedvelőit is különleges programok várják, neves szakértők segítenek eligazodni az élet és a világ nagy kérdéseiben, tanácsaikkal, új nézőpontokkal gazdagítja életünket professzor dr. Mérő László, Kéri Csaba és dr. Schwab Richard, Jakubcsek Gabriella beszélgetős estje, Tarci Gyulával pedig feltöltő élményt ígér. Természetesen a legkisebbekről sem feledkezünk meg, hisz a gyermek és ifjúsági előadások az egész családnak szólnak, hagyományosan itt a Tokaji Gyermeknap a Fesztiválkatlanban, a szezon során színpadra lép a gyerekek kedvence, a Kicsi Gesztenye Klub új műsorral, érkezik majd a szórakoztató Kalap Jakab, és az arcokra mindig mosolyt csaló Grillus Vilmos is. A varázslatos hangulatot a Mágus című családi musical teszi teljessé. Egyébként pedig a Fesztiválkatlan programjait gazdagítják és színesítik néhány kiemelt esemény előtt a Tokaji Borászok Asztaltársasága által biztosított sétáló borkóstolók és a Bodrogon útnak induló Fesztiválkatlan vacsorahajó is.
Idén is lesznek bornapok, ugye?
Idén is lesznek bornapok, ráadásul két hétvégén, tehát dupla annyi élménnyel készülünk. Egyébként ezt a kulturális központ fogja össze ennek a szervezését, de itt a Fesztiválkatlanban is lesz program, a Királyi Randevú, a King Singers ének együttes koncertje június 14-én. A két hétvége amúgy a pünkösdi hétvége, június 7-9, és az azt követő hétvége június 13 és 15. Kisebb helyszíneken, élőben, testközelben a borászokkal szlogen keretében valósítjuk meg ezt a programsorozatot, amelynek egyik jeles és kiemelt pontja természetesen a Polgármesterek Bora átadó ünnepség, amely június 14-én 14 órától lesz a Paula Ede Színház udvarán. Ezt borudvarnak becéztük el ezt a helyszínt, ahol a három nap során június 13 és 15-e között alapvetően jazzkoncertek és DJ-k szórakoztatják esténként a közönséget. Alternatív helyszíneken is lesznek programok, a Hímes udvarban, az Antalóci pincészetnél, a Paulai borházban, az Óvárborozóban, de számos más borászat, étterem is csatlakozott a programokhoz, úgyhogy mindenhol lesznek kisebb-nagyobb megmozdulások, a Prés borbárban például csatlakoztak az eseményhez civil szervezetek, mint a Tokaj Kincsei Egyesület, a helyi Turinform iroda is programokkal készül, szóval összességében ez egy városi összefogás keretében megvalósuló program a Tokaji Bornapok, és nagy-nagy szeretettel várjuk kvázi egy ilyen nyárindító eseményként is a kedves közönséget ide a Tokaji Aszú névadó városába, Tokajba, ahol középpontban abszolút a borászok, illetve a Tokaji lesz, tehát a Tokaji bor, úgyhogy ennek igyekszünk majd, hogy minden jobban megismerjék Tokajt, Tokaj nevezetességeit, illetve borászati hagyományait. Úgyhogy ez lesz majd a Tokaji Bornapokon, tehát még egyszer június 7-9, ez ugye a pünkösdi hétvége, illetve a június 13-15 közötti időszakban, a pünkösd utáni hétvégén, amúgy pedig a rendezvénnyel kapcsolatban minden fontos információ egy helyen megtalálható, ez pedig a www.tokajkultura.hu weboldal.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Leszek-e én több egy harmad cseppnél, amit lassan szárít fel a déli szél? Leszek-e én több egy que fáma, melyet ketté tört az ár, és nincs levél. Ó, leszek-e én? Mondd, leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél. Leszek-e én több egy szép mesénél, melyre fiam alszik el, leszállt az én. Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam, néhány szó. De az is lehet, hogy elfelejtenek. Rohanó világ, csak forog tovább. Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam, néhány szó. És a szép emlékeket majd a fiam viszi tovább. Ő viszi tovább.
Dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgetünk. Bekeretezitek a nyarat, szüretre is készültök, és ezt is ünneplitek.
Igen, a Tokaj-hegyaljai szüreti napok az tulajdonképpen a térség egyik legnagyobb őszi fesztiválja, hiszen több mint 90 éves hagyományra nyúlik vissza ennek a jelentősége, és idén, ahogyan az tavaly is volt, a Tokaj Fesztivál Katlan lesz a központi helyszín, tehát a tokaji bornapokkal ellentétben itt lesz egy központi helyszín, méghozzá a Tokaj Fesztivál Katlan, azért, mert a városban felújítások zajlanak, ugye, és a legideálisabb helyszín ennek a rendezvénynek a megvalósítására egyértelműen a Fesztivál Katlan, amely egyébként ennek bizonyította tavaly a létjogosultságát. Borászati standok, borászati programok lesznek, de kézműves vásár, gasztronómiai kínálat is várja majd az érdeklődőket. Október 3, 4 és 5-e a dátum, tehát október első teljes hétvégén a hagyományokhoz híven tartjuk meg ezt a programsorozatot. Szüreti felvonulással, szőlőosszadási ceremóniával, ugye az a szőlőosszadási ceremónia, amikor összejön a hegyalja 27 településének polgármestere, összeadja a szőlőt, és a következő évben elkészül ebből a polgármesterek bora, ami amúgy egyébként a tokaji bornapokon, tehát júniusban kerül átadásra és bemutatásra, ez kereskedelmi forgalomban nem került, tehát ez egy nagyon exkluzív dolog, és a világon egyedülálló kezdeményezés, és az összefogásnak rendkívül fontos szerepe van. És egyébként a szüreti napokhoz kiváló koncertek is párosulnak. Október 3-án Jude Law koncertezik, majd október 4-én pedig By Alex és a Schlepp ad koncertet itt a Fesztivál Katlanban, és mind a két napon a koncerteket követően kiváló DJ-k szórakoztatják majd a nagy érdeműt, hiszen az ország legjobb, legismertebb lemezlovasait hívtuk meg. Cookie, Jamina és Regán Lili is szórakoztat majd. Az utolsó napon ezen programsorozat keretében vasárnap, október 5-én pedig alapvetően a családosok kerülnek a középpontba. Családi programokat szervezünk ezen a kvázi levezető napon, de még és nagyon fontos napon, és itt is lesznek sztárvendégek, hiszen délelőtt az Alma zenekar ad koncertet, délután pedig Brand New szórakoztatja majd a kicsiket és a nagyokat egyaránt, szóval nagyon izgalmas és neves előadók, fellépők újra a Tokaj-hegyaljai szüreti napokon, akkor is nagy-nagy szeretettel várjuk a kedves rádióhallgatókat, és nem csak a Fesztivál Katlanban, hanem Tokaj különböző pontjaira is, hiszen ehhez az eseményhez is csatlakoznak a borászatok, pincészetek, vállalkozások, itt pedig a tokajszületinapok.hu weboldalt érdemes követni, és ide folyamatosan töltjük fel a programjainkat. Ugye még nagyon messze van ez az októberi dátum, de a koncepció az már így összeállt, ahogyan említettem, és összefoglaltam a két nagy sztárvendéggel, a DJ-kkel, a szülőszadással, a születi felvonulással, úgyhogy tényleg arra is nagyon készülünk, és érdemes ellátogatni Tokajba októberben is.
Hallgatóink a háttérben zenét is hallhatnak, jelenleg is zajlik egy esemény. Mi ez?
Tulajdonképpen ez a nyitó rendezvényünk, a Bringa Piknik, bár ez nem szorosan hozzánk kapcsolódik, hanem egy nyíregyházi cég valósítja meg ezt a programsorozatot, már 8. éve, de mi fő támogatóként vagyunk jelen, mert biztosítjuk a helyszínt számukra. Ez tulajdonképpen Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpár úthoz kapcsolódik, hiszen Nyíregyházáról tekernek ki a kerékpárosok, bringások ide a Tokaj Fesztiválkatlanba, és ez kvázi ilyen családi megmozdulás. Szerintünk ennek van létjogosultsága, minden évben nagy érdeklődés mutatkozik rá, abszolút jó kezdeményezésnek tartjuk ezáltal is, hogy a sport fontosságát, a megfelelő fizikai aktivitásnak a népszerűségét azt hiszem, hogy kellőképpen promotálja ez a rendezvény, tehát mindenképpen mögé álltunk, 8 éve főtámogatói vagyunk ennek a rendezvénynek, ez a Bringa Piknik című esemény, amelyen most itt vagyunk. Holnap pedig hát jön a gyerekek kedvenc napja az évben, hiszen május utolsó vasárnapján, így május 25-én holnap lesz a Tokaj Gyermeknap, ez a Városi Gyermeknap. Nagyon sok érdekes és izgalmas programmal várjuk a Tokajba látogatókat ide a Fesztiválkatlanban.
Hány bringás teker ilyenkor? Most akkor a bringásokat várjátok igazából.
Ilyenkor több száz bringás teker. Azt hiszem, hogy volt olyan év, amikor az 1000 fős létszámot is meghaladta a bringásoknak a száma. Ráadásul a tavalyi évtől kezdődően már egy plusz programelemmel is bővült a kínálat, mert majd a délután folyamán egy hegykerülő út is lesz, amikor is a Tokaji hegyet körbe lehet tekerni. Hát itt már erre a bátrabbak vállalkoznak, úgyhogy azért ez egy plusz dolog, de egyébként a két nagy település és a köztes lévő települések polgármesterei is a rendezvény mögött állnak, sőt ők is tekernek a Bringa Pikniken, úgyhogy összességében ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Ha valaki még nem járt itt a Fesztiválkatlanban, mondjuk el, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, például hány főt tudtok befogadni egy-egy rendezvényre?
Ugye a Fesztiválkatlan az Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza. Az országban is egyébként a harmadik, a Margit-sziget és a szegedi szabadtéri játékok után. 10 éve működünk, több mint 2500 fő befogadására alkalmas a helyszín. Mindig az a célunk, hogy hétről hétre olyan produkciókat mutassunk be, amelyek a környéken nem találhatóak meg. Ezért is van az, hogy tulajdonképpen a közönség az ország számos pontjáról érkezik, ezt kérdőíves kutatásokkal tudjuk alátámasztani, hiszen folyamatosan mérjük a közönség elégedettségét, igényfelmérésen keresztül, kérdőíves kutatás segítségével évek óta, és minden héten más-más műfajú produkcióval, eseménnyel szórakoztatjuk a közönséget, tehát vannak komoly zenei koncertek is, komoly műfajúak, de vannak könnyedebb darabok, színházi előadások, vígjátékok, humorestek, és természetesen a legnagyobb zenekarok is szórakoztatnak és adnak koncerteket, úgyhogy így összességében elég színes a paletta, a kínálat, amit a Tokaj Fesztiválkatlan itt a 10 év során tényleg bizonyította a létjogosultságát. Tavaly 32 ezer látogató járt itt a nyári időszakban. Alapvetően mindig az a koncepció, hogy gyereknappal indítunk, május végétől szeptemberig tartanak a programok, események, minden héten akár több is. Van olyan hét, amikor 2-3 esemény, van, amikor csak egy, de minden héten szervezünk valamilyen eseményt ide a Katlanba. A Fesztiválkatlan weboldalát, közösségi oldalakon lévő felületeket érdemes követni, programajánlókért, fotókért, videókért, úgyhogy bele lehet tekinteni ebbe a hangulatba, amely tényleg egy ilyen romantikus nyári hangulata van az intézménynek, hiszen a Bodrog folyó közelsége, a megvilágított sziklafal, nyár estéken a csodálatos produkciók egy ilyen romantikus nyári hangulatot kölcsönöznek az ide látogatók számára. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit.
Érdemes időben lefoglalni a jegyet, úgy hallottam az előzőekből, hogy elfogynak persze természetesen, akárhogy is 2500 fő, ez is elfogy.
Igen, biztos vagyok benne, hogy idén is több teltházas eseményünk lesz. Azért nem könnyű megtölteni egy ilyen hatalmas nézőteret, tehát nem is állítom azt, hogy minden eseményünk teltházas, és valószínűleg idén sem lesz minden eseményünk teltházas, de az már most jól látszik, hogy vannak olyan produkciók, amelyek nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, tehát hamar el fognak fogyni a jegyek. Én ugye a Bagosi, Rúzsa Magdi, Havasi, akár a Gypsy Kings, Ákos, Geszti koncertje, ezek már nagyon-nagyon fogynak, úgyhogy Charlie koncertje is egyébként nagyon nagy népszerűségnek örvend. Úgyhogy érdemes minél hamarabb megváltani a jegyeket, akár ugye a weboldalon, fesztiválkatlan.hu oldalon, akár valamilyen egyéb más szolgáltatónál, vagy a helyi turinformirodában, mert bizony ezek az események nagyon, nagyon népszerűek. Amúgy pedig minden eseményhez úgy állunk hozzá, hogy úgy próbáljuk összeválogatni, hogy az nagy érdeklődésre tartson számot, népszerű legyen. Ugye erről meg is kérdezzük az emberek és a közönség véleményét, hiszen a kérdéves kutatásokban megkérdezzük azt is, hogy kiket szeretnének látni itt a fesztiválkatlanban, és ehhez próbáljuk egy kicsit igazítani a műsor struktúránkat. Ezért sem véletlen az, hogy mondjuk Rúzsa Magdi már 7. alkalommal jön Zsinórba, mert mindig szeretné itt látni itt a közönség.
Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor találkozunk minél több programon itt a fesztiválkatlanban.
Hallgatóink pedig a programajánlókban fognak még több információt megtudni a nyári programokról.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatójával ajánlottunk programokat nektek. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Odaadom a szívemet, odaadom tiéd az át.
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról kérdezte dr. Czeisel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy olyan témáról lesz szó az előttünk álló percekben, amely egyre divatosabb, mégpedig az ADHD-ről. Czeisel Barbaráról azt lehet olvasni az interneten egyebek közt, hogy olyan kisgyermekes családoknak ad új reményt, ahol a gyerekek fejlődési lemaradással, fogyatékossággal küzdenek, vagy atipikus viselkedés veszélye áll fenn. És hogy megkérdezzem és megkérjem, hogy beszélgessünk erről az ADHD-ről, az egyik legkevésbé ismertem, egyáltalán ritkának nem mondható pszichiátriai problémáról. Vajon például az atipikus viselkedés és az ADHD között van összefüggés? Lehet összefüggésbe hozni?
Minden olyan viselkedés, ami nem tipikus, tehát nem átlagos, az atipikus, és ilyen módon az ADHD is ide tartozik, de hát ezentúl ide tartoznak a spektrumon lévő gyerekek, tehát az autizmus spektrumon lévő gyerekek, vagy az autizmussal élő gyerekek, és hát a különböző részképességzavarokkal élő gyerekek, és a különböző más esenés gyerekek is, hiszen ők atipikusak. Nagyon nehéz ez, hogy milyen fogalom alá, köré, hát nem azt mondom, hogy csoportosítsuk a gyerekeket, mert egy csoportban, aki lehet egy kis csoport is, van három gyerek, és az három külön önálló individuum, három külön önálló individuális családból érkezve, és mindig az egyént, az egyéni gyereket és az egyéni családi helyzetet, környezetet kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatást tudjunk adni a családnak. Szóval a kérdésére a válasz, hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért szakember körökben, főleg a kisgyermeknevelő intézményekben, főleg a Covid óta az az érzés a szakemberek szájából, hogy mintha tényleg már a bölcsődei csoportban, ugye ahol csak 12 kisgyerek van, az óvodai csoportban, ahol csak 20-25 körüli gyerek van, de az iskolában is, hogy egyre több az olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. Akkor így nevezhetjük őt az ön szóhasználatával atipikusnak, nevezhetjük őket, ha pontosabb differenciál diagnosztikai vizsgálatnak vetjük alá őket, ami nem szép kifejezés, de hogy eljutnak mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy egy olyan vizsgáló helyre, ahol olyan diagnosztikai eljárással vizsgálják, ami megfelelő, meghatározó jó szakember által végzett, akkor kijöhetnek bizonyos olyan fejlődési eltérések, ez lehet akár mennyiségi. A mennyiségi fejlődési eltérés az az, hogy nem hozza mondjuk egy 6 éves kisgyerek, ugye ez a klasszikus iskola érettségi vizsgálat, az iskola érettséghez szükséges intellektuális, finommotoros, figyelmi fejlődés területén azt, ami majd az iskolában elvárandó. De ezt ugye különböző más területeken is tudjuk vizsgálni. Szóval, hogyha most átfogóan azt mondjuk, hogy atipikus, akkor én bevezetnék egy újabb kifejezést, amit most egyre többen a szakmában is használunk, ami megint csak egy ilyen gyűjtő fogalom, az a neurodiverz gyerekek, a neurodiverzitást, ami azt jelent, hogy a neurotipikushoz, tehát megint csak onnan, hogy ön is ezt mondta, hogy van az atipikus, meg van a tipikus, az átlagos, akkor ez egy tágabb fogalom szakmailag, és szakmai fogalom, hogy azt mondjuk, hogy vannak a neurotipikus gyerekek, akik így jobban az átlaghoz tartoznak, és vannak a neurodiverz gyerekek, vagy felnőttek, és mind a kettő, ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, csak most mi gyerekekről beszélünk, hanem felnőttekről, a neurotipikus neurodiverzek, akik pedig különbözőek valamilyen aspektusból. Ide tényleg beletartozhatnak, és ez fontos, szerintem az érdekes is megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát a magasan funkcionáló autista felnőttek kezdték el használni magukra vonatkoztatva, hogy az autizmust, meg az autizmus diagnózisokat, meg őket, mint autista embereket ne stigmatizálják, hanem inkább úgy fogadják el, és úgy próbáljunk a társadalomban velük együtt élni, hogy egy különleges személyiségi jegyként fogadjuk el az autizmusukat, de ez vonatkozik különben az ADHD-ra is, és akkor ők nem valamivel kevesebbet tudnak, hanem egész egyszerűen ők mások, bizonyos területeken más igényekkel, bizonyos területeken más képességekkel, ami lehet mind a kettő több is, és bizonyos területeken pedig szükségletekkel, amely szükségletek kielégítése segíti őket ahhoz, hogy a társadalomban minél harmonikusabban tudjanak beilleszkedni.
Ugye neurobiológiai fejlődési rendellenességnek is mondják az ADHD-t.
Igen.
Aminek a tünetei gyerekkorban kezdődnek, és eszembe jutott, hogy vajon van-e, és ha igen, akkor milyen szerepe van az ADH felismerésének a korai fejlesztésben például?
Ugye nem én vagyok a megfelelő ember különben, tehát nálamnál jóval, hogy mondjam, az ADHD-val jóval tapasztaltabb és nagyobb tudású emberekkel is lehetne beszélgetni, de azért nem hárítottam el a felkérését, mert ugye azt mondjuk, hogy az ADHD tünetei, amit mindjárt elmondok, hogy mely három fő területre fókuszálnak a tünetek erősítése, azok akkor állják meg a helyüket, hogy ha már 7 éves kor előtt is megjelentek. Most az élőadás előtt ugye mi beszélgettünk arról, hogy ennek van egy ismerőse, ahol ott a kamasz fiatal felnőtt korba fölvetődött, hogy ott érintette a fiatal,
igen,
mert hogy nehéz vele az otthoni életben együttműködni. És ezt azért fontos ilyen módon, most mégiscsak visszahozom az ön példáját, mert azért fontos az anamnézis, és azért fontos az anamnézis az, hogy feltérképezzük, hogy ez a mondjuk most 14 éves gyerek, vagy 18, milyenek voltak a szülési körülményei, ez nagyon fontos. A szüleinek milyen volt a kisgyerekkora, ők hogyan nőttek fel, akkor milyen volt a várandóság, milyen volt a csecsemőkor, és milyen volt a kisgyerekkora, mert az ADHD diagnózist csak akkor adja meg a jó szakember, hogyha egyértelműen látható, hogy a tünetek már 7 éves kor előtt is megvoltak, de most már egyértelműen tudjuk, hogy ezek a tünetek, és ezt már mi is látjuk a korai fejlesztő központban, 2 éves kor körül is egyértelműen ott vannak, és hogyha nagyon érzékenyen vesszük fel az anamnézist, akkor ez már kiderül, hogy ez már a csecsemő korban megjelennek bizonyos olyan fajta tünetek, hogy nehezen megnyugtatható, nehezen altatható, a táplálkozásban is azért nagyon nagy nehézségei vannak a családnak, hogy ezt a babát megetessék. Szóval a kérdésére a válasz, hogy többnyire 4 éves kor felett kapnak az érintett gyerekek ADHD diagnózist, ugye egyáltalán nem mindegy, hogy kiadja, ez nem lehet csak egy ilyen, hogy mondjam, a játszótéri vagy az óvodai csoportban, vagy az iskolai viselkedés alapján egy ilyen szubjektív benyomásra alapozni és diagnózist adni. Ennek van egy komoly diagnosztikai protokollja, amit minden esetben gyerek pszichiáter, fejlődés, neurológus, pszichológus és hozzáértő pedagógus adhat meg megfelelő vizsgáló eszközökkel. Most azt mondjuk, hogy az iskolás korú gyerekek körülbelül 10%-a érintett az ADHD-ban, ami azért nagyon sok, tehát 100 gyerekből 10. Nem. És akkor, hogy az okokra most visszamegyek, csak hogy elmondtam, hogy idáig, hogy a tünetek megjelenése, ugye az segít, és a tüneteknek a tisztázása, hogy már a születés csecsemőkor, kisgyerekkorban, hogy alakult ennek a gyerkőcnek a fejlődése. Szóval egyértelműen ugyanúgy, mint az autizmusnál, és azért ez fontos az autizmusról is beszélnünk, mert nagyon-nagyon sok kisgyerek mind a kettő tünetcsoportban érintett. Tehát az ADHD-ban is, és az autizmusban is.
Hívnak, mondd, ne felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk.
Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell, jó, ha
mással kezdenünk. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Ma tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot. Ma végre nevetve tölthetünk poharat. Ma hidd el, nem számít, hogy kilódít valódít. Nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Ugye itt a figyelemzavarra meg a hiperaktivitásra kell elsősorban gondolni, ugye?
Mindjárt a tüneteket elmondom, igen. Csak még egyszer mondom, hogy csak ADHD-ról is és tudunk csak beszélni. A mi gyakorlatunkban, a koraiban azért ezek nagyon gyakran, tehát mondjuk a gyerekek 25%-ánál, akiket látunk, és aztán a későbbiekben is van mind a két tünet együttesben érintettsége a gyereknél. Szóval a tünetek, három fő terület van, ami figyelmet igényel. Ugye a ADHD figyelem zavart jelenti, ami azt jelenti, hogy szólt a gyerkőc figyelme, nehezített a feladattartása, nem követi például az utasításokat, de ugyanakkor nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem tud figyelni, hanem pont azt jelenti, hogy egyszerre több dologra is figyel. Tehát, hogyha játszik valamivel, de éppen elrepül az ablak előtt egy repülő, vagy egy busz megáll a busz megállóba, aminek beszűrődik a hangja, vagy egy motor, vagy a szomszédszobába egy kisgyerek felsikkant, akkor ő az a pillanatban eltereli az addig végzett feladatról való figyelmét. Tehát nem az van, hogy nem tud figyelni ez a kisgyerek, hanem éppen az, hogy az idegrendszere nagyon érzékeny, és hogy elviszi a fókuszt az éppen adott viselkedésről egy másik inger. Jó, tehát, hogy ez a szólt figyelem, vagy figyelem zavar. Ez a vezető tünet, ugye, mert az iskolában, az oktatási rendszerekben, ugye ez az, ami kiüti a biztosítékot, hogy nem ül meg a popsiján, fenekén nevezzük nevén, de kisgyerek meg popsiján, nem vesz részt olyan módon a közös feladatokban, nem tartja a feladatiságot. Tehát ilyen módon a figyelmére hatással van, de miért van hatással, mert ott van ugye a hiperaktivitás is ugyanúgy benne. A hiperaktivitás pedig ugye azt jelenti, szóban is benne van, hogy nagy a mozgás igénye, nehezen tud megülni és fókuszálni az előbb említett feladatra, így módon a figyelmét is nehezen tudja megtartani. Ez olyan, mintha egy állandó ilyen készenléti állapotban lenne az ő teste is, hogy ő tehát leül mondjuk 2-3-15 másodpercre, de megint észrevesz valami, és akkor itt megint csak a szólt figyelemre észreveszi azt, hogy elmegy egy motor vagy egy gyerek az ablak előtt, és azonnal oda szalad, és ilyen módon nem tudja azt a feladatot tartani, tehát hogy elkalandozik a figyelme, ez mind a kis buksiában is, de ez mind fizikailag is megtörténik, tehát nem ül meg játékfoglalkozás közben, ebéd közben, a feladat helyzetekben, ami hát szintén, ugye, ha az iskolát vesszük alapul, ugye ez nem egy előny. És ugyanakkor, hogy ha ember ezekről a tünetekről beszél, akkor mindig azt szokta mondani a hallgató, hogy hát ha én most magamat elkezdem vizsgálni, és ezeket a tüneteket hallom, akkor mindenki körülbelül azt mondja, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok, mert itt van például az a fő, itt a hiperaktivitással összefüggő tünet, hogy nagyon rossz a monoton a tűrése. Tehát ő valamit csak azért hosszú ideig nem csinál, az ADHD gyerek, mert az az iskolai feladat. Tehát most itt az alsó tagozatban emlékszünk, hogy a betűket hogyan kellett tanulni, és hány hullámos vonalat, meg vízszintes vonalat kellett egymás után sokszor leírni. Na most egy ADHD-s kisgyereknek ez egy olyan, meg tudja csinálni, de körülbelül az van, hogy minek csinálja meg három sorban, amikor egyben már megcsinálta, és ő neki elkalandozik a figyelme. Tehát ez a monotónia tűrése, ami ugye azt is jelenti, hogy nem jó, ilyen módon nem tartja fenn a figyelmét, és egy számára érdekesebb dologra fókuszál. Hogy ezeket így elmondom, akkor ezek egyáltalán nem kóros tünetek, és akkor jön a harmadik, az impulzivitás, ami ugye mind a kettővel összefügg, a szólt figyelemmel, ugye ezzel a hiperaktív mozgással is a térben, és ott van az impulzivitás, ami például a szociális interakciókban jelenik meg, hogy az óvónéni, vagy a szülő, vagy bárki elkezd vele beszélgetni, és akkor nem várja meg, amíg befejezi a másik, hanem rögtön közbe vág a saját érdeklődése, vagy a témába vágóan. Ugye nem hallgatja meg a kérdést, hanem azonnal közbe vág, és hát most belegondolunk, mindenkinek van ilyen ismerőse, magamat is beleértve, mármint hogy én magamat, mint érintettek, hogy én is hajlamos vagyok erre, mert ugye intenzíven működik az agya, hallja a kérdés elejét, és ő azt gondolja, hogy már az egész kérdést meghallotta, és válaszol például. De közben ez nem biztos, hogy ez valóban jól mérte fel ezt a helyzetet, tehát hogy ez ilyen, hogy mondjam, ilyen hétköznapi nyelven nevezhetjük türelmetlenségnek.
Belevág.
Nevezhetjük udvariatlanságnak, ez megint csak egy iskolai helyzetben, ahol a tanítónéni kérdez, és ott van egy koreográfia, hogy a tanítónéni kérdez, a gyerek válaszol, a tanítónéni reagál. Na most, amikor a gyereknek több az információja a fejében, és ő egy kérdésre nem csak egy dolgot tud válaszolni, hanem eszébe jut 12 másik dolog, azért ugye az megint csak nem az, amit a tanítók szeretnek, pont. Igen. Szóval gyorsan reagálnak, ez is van, hogy nagyon gyorsan reagálnak, és túl sok információ jut akár egy dologról eszükbe, és ez a sok minden, tehát a figyelem zavar, és a figyelemnek ez a fajta nehezen összpontosítása, a sok dologra való figyelem, a fizikai aktivitásban is megjelenő ugyanilyen impulzivitás, és ez a kommunikációban is megjelenik, akkor belegondolunk, hogy ennek a kisgyereknek, hogy mennyi inger van a fejében, tehát hogy mennyi egy kérdésre őnek eszébe jut 6 dolog, de főleg akkor, hogyha 6 dolog történik a környéken, és mind a 6-ot észleli, közben fókuszálnia kell az óvodai iskolai feladatra, abból neki eszébe jut valami, de közben abból még inkább eszébe jut, hogy milyen ingert hallott egy másik szobába. Szóval ebből adódik össze az a tünet együttes, ami, és akkor ez a nagy kérdés, hogy ennek mi az oka, mert egyértelműsíthetjük, és ha anamnézist veszünk fel, ugye amikor a szülőket kikérdezzük, hogy ők milyenek voltak gyerkőckorukban, hogy ők hogyan élték meg a saját gyerekkorukat, akkor körülbelül azért a szülők 50%-a arról számol be, hogy ők is hasonló attitűdű, viselkedésű, impulzivitású emberek voltak, legalább az egyik szülő, ez nem minden esetben természetesen, de és akkor itt az öröklődés ugyanúgy, mint amikor az autizmusról is beszélünk, hogy az autisták is többen vannak-e. Ugye mind az autizmus, mind az ADHD esetében azért az egyértelmű, hogy most beszélünk erről ennyit. De 5 éve, 10 éve nem beszéltünk az ADHD-ról és az autizmusról úgy, mint a, nem tudom, az időjárásról, vagy akik érintettek a különleges igényű gyerek gondozásában, nevelésében, szülőségében, most meg erről beszélünk.
De nem is volt szám szerint ennyi érintett.
Egyrésztről több az internet általi tudás, és bocsánat, belevágtam.
Én vágtam bele, bocsánat, hogy nem is volt szám szerint ennyi érintett, az az igazság, mint amennyi most van.
Na, ezt mondom, hogy egyrésztről, ugye az is egy kérdés, hogy valóban többen vannak-e az érintettek, vagy mi szakemberek és a nem szakemberek tudása, differenciált diagnosztikai, ez most a szakemberekre vonatkozó ismerete nagyobb, mert azok a gyerekek, akik 10 éve, 20 éve hasonló tüneteket produkáltak, és most már fiatal felnőttek, és esetlegesen gyereket vállalnak. Azok a fiatal felnőttek akkor úgy voltak titulálva, hogy ő a rossz gyerek, a nehezen együttműködő gyerek, tehát nem ezeket a kifejezéseket, diagnózisokat használtuk rájuk. Azokról a fiatal felnőttekről beszélek, vagy nem fiatal felnőttekről, felnőttekről, akik szintén érintve voltak, csak nem voltak megnevezve, nem voltak ilyen státusszal ellátva, hogy mondjuk atipikus, vagy neurodiverz, vagy ADHD, vagy autizmus. Mert nem volt erre tudásunk, és az internetről, ami megdobta ezt a tudás mennyiséget mindenki számára, nem tudtuk beazonosítani ezeket a tüneteket. És akkor azért folytatnám, szóval, hogy az okok, az apámnak volt az egész életének a témája, hogy egy atipikus fejlődés, vagy egy tipikus fejlődés, az mennyiben genetikai, mennyiben környezeti. Na most ezeknél a gyerekeknél, akikről beszélünk, ott egyértelmű, hogy van, és minimum 50%-ban, tehát nem minden gyerek esetében, de hogyha nézünk mondjuk 100 gyereket, megkérdezzük a szüleiket, felvesszük az anamnézist, azért 50%-ban minimum van, hogy a szülőkben is és a családban is volt hasonló impulzív
előfordulás,
igen, tehát hogy a szülőkben, akár az érintett szülőkben. Itt ezt nagyon fontos megemlítenem, hogy azért mostanában már ugye nagyobb a párkapcsolati választási lehetősége a fiataloknak. Mi annak idején jártunk X helyekre, és nagy valószínűséggel, jó szerencsével azon a 6 helyen, ahova jártunk, a szocializáció témakörében, vagy az oktatásban, ott találkoztunk valakivel, aki aztán megtetszett, és összekötöttük az életüket. Most ha belegondolunk abban, hogy megint csak a online világ megnyílásával fiatalok többnyire már egyrészt találkoznak különböző társkeresőkön, de ott is aztán a kapcsolódás akár a közös érdeklődés lehet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy fiatalok egyrészt most már sok olyan területre tudnak fókuszálni az online meg a nem online térben, ami a saját érdeklődésük, tehát például van egy fiatal, aki az informatika iránt érdeklődik, a fizika iránt, a matematika iránt, zene iránt, és akkor itt most erre próbálok kiukadni, akkor nagyobb valószínűséggel az internet megadja a lehetőségét, hogy olyan párt is találjon, aki hasonló érdeklődésű, és két hasonló érdeklődésű ember, akár hasonló viselkedésű, akár nevezhetjük atipikusnak esetében, ugye ez a genetikai faktor, amikor két olyan fiatal találkozik, akinek mind a kettőnek az informatika, a menetrendek, a repülők, a zene, a fizika, stb. Más a közös érdeklődés, ott azért nagyobb az esély arra, hogy ezek a területek egy különleges személyiséget, egy atipikus vagy egy neurodiverz személyiséget rejtenek, és amikor ők családdá alakulnak, akkor megemelkedik ugye a két szülő által, mert egy szülő is hordoz genetikai valószínűséget, amit továbbad, de hogyha két szülő érintett, akkor ez meg tud, ez a, hogy mondjam, ez a valószínűség emelkedni.
Kedves tehát Barbara, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye megszólalt Ömböc Ezer Endre leánya, talán nem sértő, ugye, hogy ezt mondtam,
de
az időt be kell fejeznünk a beszélgetést, vagy azt mondani, hogy folytatjuk majd a beszélgetésünket.
Még befejezném az apám gondolatával, hogy mondják, hogy van a genetika, és van a környezet. A környezet nagyon meg tudja határozni azt a hajlamot, amivel érkezünk. Itt a Covid az nem segített, itt nem a vírusra beszélek, hanem a bezártság, a természet nélküliség, a játszóterek nem kihasználtsága, és aztán nagyon tud befolyásolni még egyéb más szocializációs tényező és akár családi okok egy olyan genetikai hajlamot, ami ezen az említett témák köré csoportosul. Tehát ezek mind összejátszhatnak. A legfontosabb, hogy ezeket a gyerekeket ne stigmatizáljuk, megfelelő szakember vizsgálja, a legeslegfontosabb, hogy a szülők kapjanak segítséget, mert ez nem rossz nevelés. Ezek a gyerekek különleges személyiségek, a szülők kapjanak szülőedukációt, a gyerekek kognitív viselkedés terápiát, és a társadalom pedig információt és elfogadást tanúsítson.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról kérdezte dr. Czeisel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!